Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, akik bekapcsoltatok ebbe a Isten tiszteletbe, és hálás szívvel lehetünk az Úr előtt, hogy élünk, nem csak fizikai értelemben van bennünk élet, hanem a Szentlélek által is a felülről való élet nyert diadalt a szívünkben, az életünkben, és kívánom és vágyom, hogy bárcsak minél több ember életében ez a felülről való, Istentől való, Szentlélektől való élet nyerne diadalt. Római levél tanulmányozását folytatjuk, és itt a 6. fejezet 15. versétől fogom majd olvasni az igét. Római levél 6. fejezet 15. versétől, így hangzik Isten igéje. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgája a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra? De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja, vagyis következménye a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Ha visszatekintünk egy pár gondolatban a szakasz elejére, akkor itt a felolvasott szakasz első versében egy ismétlést látunk. Már a Római levél 6. fejezetében, az előző szakaszban ezt olvastuk az első versben. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik megszabadultunk a bűntől, hogyan élhetnénk még benne? Megállapítottuk az előző szakasz tanulmányozásánál, hogy a kegyelem nem szabadít fel bennünket arra, hogy vétkezzünk, hanem ellenkezőleg szabaddá tesz bennünket a bűn kényszerétől, és felszabadít bennünket arra, hogy Istennek tetsző életet éljünk, Isten akaratát teljesítsük. Na nézzük, milyen következményekkel szembesít bennünket a római levél felolvasott szakasza. Címszavakban összegyűjtöttem igeversre, hogy milyen párok vannak ebben az ige szakaszban kijelentve. Mi lesz ebből? Le van írva, hogy mit teszünk, hogy gondolkodunk, hogy élünk, és akkor le van írva az is, hogy ennek aztán mi a következménye. Szeretem a Bibliát, mert a Biblia nem árul zsákba macskát. A Szentírás nem azért van leírva, hogy elrejtsében elülünk Isten az ő akaratát, hanem azért írattak le Isten igéi, hogy kinyilvánítsa, kinyilatkoztassa Isten az ő akaratát. Természetesen Isten akaratát a Szentlélek világosságában érthetjük meg, és Isten akaratának mélységeit pedig szintén a Szentlélek által tárja fel előttünk az Úr. Ehhez használ például tanításokat, karizmák által való Isten kijelentéseket, amelyek megépíthetik bennünk az Isten ismeretét, akaratát és a tanítás befogadása által egy életváltozást indukálnak bennünk. A következmények. Azt mondja itt a 15-ös versben az írás, a felolvasott szakaszban, nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Ezt mondja Pál apostol a hívő embereknek, hogy immár nem a törvény uralkodik rajtunk, hanem eluralta az életünket, betöltötte az életünket a kegyelem. Az uralom kérdése a mai embernek egy picit nehéz feldolgozni, mert egyre elvadultabb a világ, és a társadalmi normák egyre flexibilisebben mozognak, és a gyereknevelésben is ugye azok a gondolatok kezdenek előtérbe kerülni, hogy a gyereket a szülő teszi tönkre, meg a társadalom. Egyébként a gyerek eredendően jó, és akkor engedjük vadul fejlődni, úgy vadon nőni, aztán majd lesz belőle valami jó. Hát látjuk, hogy egyre tiszteletlenebb, egyre gátlástalanabb generációk nőnek fel, és egyre improduktívabbá válik, tehát visszájára fordul ez az eszme, ez a gondolat, mert gyakorlatilag a munkaerőpiacon is egyre kevésbé lesznek képesek teljesíteni az ilyen személyiséggel kiformálódott emberek. Tehát a kegyelem uralma. Aztán azt mondja, hogy a bűn a rabszolgáira a halál vár. Szolgáit olvasunk, de az eredeti szövegben a rabszolga kifejezés áll. Tehát a halál a következmény. Aki bűnnek a rabszolgája, a bűn akaratát, a bűnös vágyakat teljesíti, arra a halál vál, méghozzá az örök halál. Szóval azt is mondja az írás, hogy az engedelmesség rabszolgái az igazságra jutnak, azaz megigazítatnak, igaznak nyilvánítatnak, azt mondja rájuk Isten, hogy nem vagy bűnös. Bűntelennek nyilvánítalak, akik Istennek engedelmeskednek, ugye az engedelmesség rabszolgái. Már nem vagytok rabszolgái a bűnnek, mondja Pál apostol által a Szentlélek, mert szívetekből, szívből odafordultatok a tanításhoz, amit követtek is, ami szerint tehát éltek is, ez a 17. vers. Aztán a 18-as versben olvassuk, hogy megszabadultatok a bűn rabszolgaságától, amely szabadítás által az igazságnak, azaz megigazított emberként tudtok már engedelmeskedni az Istennek. A 19-es versben ez áll, ahogy belvetettétek magatokat a testi életbe, így adjátok oda most magatokat az Istennek tetsző szent életre, mint akiket ő kihívott ebből a világból. És elérkeztünk a 20-as vershez, ott pedig ez áll. A bűnszolgái nem kötelesek az igazságban járni, mondja Pál apostol. Nem várható el tőlük, hogy igazán éljenek. Nem kell csodálkozni, nem úgy élnek. Hiszen erre képtelenek is. A 21-es versben azonban ezt olvassuk. A bűnszolgálatának azonban van következménye, méghozzá az örök halál a kárhozat. Majd a 22. versben, aki megszabadult a bűntől, egyedül azt tud az Isten szolgálatába állni, aminek következménye a szent, azaz az Istennek tetsző élet, mely az örök életbe vezet be. A 23. versben azt olvastuk az első felében, hogy a bűn szolgálatának a vége az örök halál a kárhozat, míg a másik felében azt jelentik itt az írás, hogy Isten kegyelméből a Krisztusban hívőnek őt, az őt megmentőnek és megtartónak, aki úrként fogadja el ezt a megmentő és megtartó Krisztust, és elfogadja az ő kegyelmét és ajándékát, annak ajándékba ad az Isten örök életet. Ezek a hozzáállások és következmények vannak leírva, szépen párba szedve Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben írott soraiban. No, hát egy kis ismétlés. Korábban beszéltem már a törvényről, de feltétlenül fontos, hogy újra átnézzük és végig gondoljuk ezeket az igazságokat, hogy kibontakozzon belőttünk valami csodálatos. Valami óriási csoda, méghozzá az a csoda, hogy a kegyelem hogy írja felől az ítéletet. Tehát hogyan lehetséges az, hogy Isten ítéletek ellen, hogy sújtson minden vétkes és minden bűnös embert, mégis azt tudjuk hirdetni vasárnapról vasárnapra, hogy ez nem történik meg. Hogy lehetséges az, hogy a szent és tökéletes Istennek azt mondja a Bibliában több helyen, ha ezt meg azt csinál és felolvastuk, meg kell halnod, mégis azt mondja valakinek egy napon, hogy élj. Hogy lehetséges, hogy ugyanaz a törvény alapján, ez lehetség, ez megvalósulhat. Mi a titok? És hogyan érthetjük ezt meg? A Szentírás ószövetség jelentését vizsgálva, természetesen már az új szövetség ismeretében. A törvény, mint szó, 75 alkalommal fordul elő Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében. A görög nomosz kifejezés és a héber tóra kifejezés van párba, a héber tórát fordítja legtöbb esetben nomosszal az új szövetség. A magyar nyelvben a törvény ugye ilyen tételes szabályrendszert, paragrafusokat értünk, és alkalmazási rendeleteket értünk törvény, vagy törvények alatt, és ezen van a hangsúly. Viszont a Bibliában, amikor a törvényről van szó, a Tóráról van szó, ez a kifejezés, ez a héber kifejezés jelent tanítást is. És sokkal inkább jelent tanítást, mint ilyen paragrafusokat. Tehát iránymutatás, tanítás, és ne felejtjétek el, hogy amit Pál mondott, hogy befogadja a tanítás felhatalmazza arra, hogy megértse Isten akaratát, és ez által erőt nyer arra, hogy Isten akaratát cselekedje a Szentlélek által. Tehát tanítás. Különböző formában jelenik meg a Bibliában a törvény. Különböző csoportokra lehet bontani, amikor azt mondjuk, hogy hol van a törvénynek a fókusza. Az első, amit a Biblia tanít nekünk, és az ember teremtésétől fogva jelentkezik, azaz egyedül az ember rendelkezik lelkiismerettel, amelyben megjelenik, már a lelkiismeretében az embernek megjelenik az Isten képűsége, ezt teszi különbé minden más teremtménytől, és Isten a lelkiismeretébe beleírta ennek a világrendnek az alapvető törvényszerűségeit. A Római Levél 2:14 versében Pál apostol föl is tárja előttünk, hogy igazán a Bibliát nem ismerő népeknél is föl lehet fedezni, hogy a teremtettségüknél fogva be van írva a lelkiismeretükbe az alapvető törvény, az erkölcsi jó és a különbségtétele, a készség és képesség. Ezért képes az ember néha Isten tanítása szerint cselekedni, vagy hasonlóan cselekedni ahhoz. Az emberi lelkiismeret azonban nem tökéletesen pontos, inkább olyan, mint egy iránytű. Nagyjából az irányt mutatja. Ugyanakkor a lelkiismeret elleni cselekvés tompítja, koptatja is annak érzékenységét. Jellemzője továbbá a lelkiismeretnek, hogy az ember nem uralja, bár tompítani igyekszik a lelkiismeretét, például, hogy szenvedélyeknek adja át magát, erős érzelmi impulzusoknak, és ezek által a szenvedélyek által megpróbálja elnyomni a lelkiismeretének a szavát. A lelkiismeret az emberi szellem újjászületésének hatására, amikor a hit által az betölti az élet világossága, megvilágosodik. Azaz érzékenyebbé kezd válni, pontosabb jelzéseket adva az isteni jogrendnek való megfelelésről, vagy annak áthágásakor. A Szentlélek által eltöltött emberi szellem, így az általa uralt lelkiismeret Isten rezdülésére sokkal érzékenyebbé válik. Az újjászületett szív, az újjászületett lelkiismeret. Újjászület ember megújított lelkiismerete, amelyben beáradt az élet világossága a Szentlélek által. Ugye mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, mert övé lett az életnek a világossága, az életre vezető tanács, bölcsesség, belátás. Tehát érzékenyébbé válik az Isten rezdülésére, így akaratát, szándékaid sokkal inkább fogadni és érteni képes, mint arra, a tételes parancsolat által lehetőség nyílt az Ószövetségben. A Szentlélek általi szabadságnak nevezzük azt az Istenre figyelő, és akaratát felfogni képes, és azt cselekedni akaró hozzáállást, amely összhangba hozza a lelkiismeretet az Isten mozdulatával és akaratával. A Szentlélek szabadságának öröme, békessége, fölszabadultsága akkor jelentkezik az ember szellemében, amikor összhangba kezdi mozdulni az ember az Istennel. És a háborgás akkor jelentkezik az ember lelkiismeretében, amikor áthágja az Isten rendelkezését, amikor érti az Isten akaratát a hívő ember, mégsem cselekszik a szerint. Akkor a lelkiismeret elkezd háborogni, és megszomorodik benne Isten szelleme, és ez hatással kezd lenni az emberi szellemre, és az érzelmi világára is. A Mózes törvénye a harmadik, a második ilyen csoport, a legkisebb törvénye után, ezek a tételes parancsolatok, és a tételes parancsolatokat tartalmazott törvény formájában jelentkezik, amit Isten Mózesen keresztül adott a népnek a Sinai Hóreb hegyen. Kinyilakoztatva, hogy a kőtáblákra írva, és kinyilakoztatva az akaratát is, ami lejegyzésre került a törvényben. A tételes parancsolat azonban nem alkalmas a szív rezdüléseinek, belső indulatainak a megítélésére. A törvényt lehet kényszerből is cselekedni. Hány keresztény ember bukik bele ebbe, hogy valamilyen magára erőltetett módon próbál Istennek megfelelni és tetszeni, és ebben nincs öröme. Miért? Mert a Szentlélek által megvilágosított szelleme és megújított lelki ismerete nem mozdul együtt az Isten akaratával, hanem ő azt gondolja, hogy ezáltal meg kell csinálnom, hogy az Istennél jó legyek. És ezt nem csinálom meg, akkor az Isten megbüntet, vagy üzletet próbál az embernél kötni Istennel, hogy ezt megcsinálom, akkor Isten majd meg fog engem áldani. És ezt nem támogatja a Szentlélek. Ebben nem lesz áldás és öröm. Tehát a törvényt meg lehet cselekedni kényszerből is. Úgy, hogy a szívben lévő indulat nem támogatja azt. Tehát valójában az ember külső erőfeszítésekkel is képes bizonyos dolgokat megcsinálni, anélkül, hogy a szíve támogatná. És azt mondaná, ó, nagyon örülök neki. Tudjátok, milyen ez? Amikor tudod, hogy ha nem csináld meg a főnöködnek, amit mond, kirúgnak. És ezért a kirúgástól való félelem miatt precízen, pontosan elvégzel a munkát, ezért megdicsérnek, és mondják, de jó munkaerő vagy. De igazán a te szíved ezt nem támogatta, ezt azért csináltad, mert féltél attól, hogy megszűnik a munkád. Így is lehet Istennek engedelmeskedni. És valójában az Ószövetségben és Jézus korában is pontosan ez okozta a konfliktust. Hogy sokan ezzel a külső, ilyen jól felfogott érdekből, vagy félelemből fakadó engedelmességet gyakorolták. Az írott törvényt lehet így csűrni, csavarni, megmagyarázni, hogy az az egyén kedvére valóvá váljon, így felmentheti magát az ember az ítélet alól, megcsalva még a saját lelkiismeretét, azaz szívét is. Ezt a hozzáállást nevezi a názáreti Jézus képmutatásnak a tanításában. Ilyeneket használ képnek, hogy gyeltelen sírok vagytok, vagy meszelt sírok vagytok, hogy tele van utálatossága, kívül meg szép fehér, de belül meg rothadás van benne. Mondja ugye a tanításában, főleg a képmutatóknak. Sőt, hát nekik. Ilyenkor az ember a törvény megcselekvésével dicsekszik, ugyanakkor a szíve romlott, a lelkiismerete pedig terhelt. A törvény önmagában nem rossz, hanem jó. Nem a törvénnyel van baj. Ami azonban az ember törekvésén, amit az ember azonban tökéletesen, ugye hiába jó a törvény, soha nem tud betölteni, nem tud annak megfelelni, így válik az ember halálát okozó teherré. És a harmadik törvény, ami a Bibliában van, és ez nagyon fontos, és remélem, hogy ez a harmadik törvénynek az erejét sikerül megéreznetek, és megéreznünk mindannyiunknak ezen a mai istentiszteleten, és egy picit betekintést enged nekünk a Szentlélek az Isten világába ezáltal. A szeretet, az a kegyelem törvénye, ugye, amilyen mértékben az ember képes és kész befogadni Isten szeretetét, ami az ő kegyelmével egyenlő, növekedni fog a szellemi életben. Egyre mélyebben érti és ismeri meg a magasabb rendű törvényt, ami a szeretet törvénye. Tehát a növekedés kulcsa a szellem életben az Isten szeretetének mélyebb megértése, a szeretet törvények mélyebb megértése, amely felszabadítja az embernek a lelkiismeretét, méghozzá az Istennek való engedelmességre, ezáltal pedig a Szentlélek örömére. Kell szóljak egy pár gondolatban a mózesi törvényről, hisz maga a mózesi törvény az, ami elénk tárul tételes parancsolatként az Ószövetségben, és lehetnek bennünk dilemmák. Például az, hogy olvasom a Mózes harmadik könyvét, ugye, vagy Leviták könyvét, és hát ott mit tartsak meg? Vagy a 10 parancsolatból. Hát az az Ószövetségben van, hát ott a Mózes második könyvének 20. fejezetében van leírva, hát a zsidó népnek aratott, egyértelmű és világos, hogy Mózes által aratott, akkor most én hívő ember vagyok, keresztény ember vagyok. Nekem a 10 parancsolatot be kell tartani, vagy nem kell betartani? Ha mind a 10 parancsolatot be kell tartani, akkor mi van a Mózes 3. könyvében azon a sok-sok parancsolattal? Töménytelen mennyiségű parancsolattal, hát ami szintén ott van a Bibliában, és a mi Bibliánkban is benne van, ugye, mert új szövetséget tartom a Szentíráson a kezünkben, 66 könyv, 39 ószövetségi, és 27 új szövetségi iratot tartalmaz a Bibliánk, akkor mi az, amit nekünk be kell tartani? Nagyon fontos kérdés, mert rengeteg zavart okozhat a szellemi életben, de még a magunkkal és egymással szemben támasztott helyes vagy helytelen várakozásokban is. Mózes törvényét tételes parancsolatnak nevezi Pál apostol az efézusiakhoz írt levelében, második fejezetben, erre még majd visszatérek, és elolvasok ezt az ige szakaszt, ahol ez ki van jelentve, nagyon fontos kijelentés van ott. A rabbik 613 parancsolatba csoportosították a mózesi törvényeket, ezt nevezi a zsidóság micvának, vagy micváknak. Egy összefoglalás. A 613 parancsolatnak része a 10 parancsolat, és része a nagy parancsolatként ismert kijelentés is, amely a második törvénykönyvben, a Mózes 5. könyvében van kinyilatkoztatva, ahol gyakorlatilag, nagyon különös egyébként, hogy ha valaki összehasonlítja a kettőt a Mózes 2. könyvének kijelentéseit és a Mózes 5. könyvének kijelentéseit, azt fogja érzékelni, hogy egy mélyebb belátás van már. Tehát már fejlődött, már valami mélysége, még nagy mélysége van a kijelentésnek, ahogy Mózes a 40 éves pusztai vándorláson átmegy, és Istent mélyebben megismeri, és ugye ott van a csodálatos ige, azt mondtam nektek, és de hát most is eszembe jut, nem hallgatom, melegítse a szívünket, hogy ha te orcád nem jön velünk, akkor minek menjünk mi bárhol is. Mert a jelenléted nekünk mindennél fontosabb. Nem az ígéret földje a fontos nekünk, hogy legyen egy földünk, házunk, bizniszünk, stb., hanem nekünk a te jelenléted a legfontosabb, azt mondja Mózes. Így van minden egészséges gyülekezet, nem az a lényeg, hogy legyen egy templom, vagy telke, hanem a lényeg az, hogy ott legyen az Úr. Ettől különleges az a hely. Gyönyörű szép épületek vannak a világ minden pontján, paloták, márványpaloták, szép, külsőre, belsőre impozáns épületek, vannak modern épületek, vannak régi épületek, van, amelyik rusztikus berendezésekkel van, van, amelyik modern belsővel van, gyönyörűek, szépek, szemek gyönyörködtetőek. De mit ér? Ha egy gyülekezeti ház gyönyörű, szép, de nincs benne az Úr. Mert Isten háza attól Isten háza, hogy ott van az Istennek a jelenléte. És Mózes az ígéretek beteljesedésével kapcsolatosan ilyen szellemi belátással rendelkezett, és azt mondta, Uram, az egésznek semmi értelme nincs, hogy végigcsináltuk, ha te nem vagy jelen az életünkben. És azért örülök mindig, amikor gyülekezetben valaki szabadul, megtér, megújul, átéli az Uramot a találkozást, mert ez a legdrágább, ez a legtöbb, ami az életünkben lehet, az Istennek a közelsége jelenléte. 613 parancsolat, és ugye feltettem a kérdést, hogy kell-e nekünk ebből 613-ból, ha már ilyen szépen csoportosították a rabbik, és nagyon meghatározó is volt a zsidóság életében. Babilóniába kezdték egyébként ezt rendszerbe szedni, és később aztán az idők folyamán ez letisztult és kikristályosodott. Kell-e nekünk ezzel bármit is kezdeni? No, nézzük. Három része lehet bontani a 613 törvényt, a tételes parancsolatot, amelyre mondom, Pál apostol világosan utal. A három fejezet pedig ez. Az első az erkölcsi parancsolatok. Ide tartozik például a 10 parancsolatban az, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ez mind erkölcsi parancsolat. Beletartozik tehát ebbe a parancsolat csomagba, ebbe a részbe, 613-nak ebbe a részébe. A második része a parancsolatoknak pedig az úgynevezett szertartási vagy szimbolikus parancsok, ugye az istentiszteleti szertartással, azoknak gyakorlati részével vonatkozó tételes parancsolatokat tartalmazza.
A harmadik ilyen csoport pedig a jogi vagy társadalomszervezési parancsolatok. Kérdés az, hogy akkor ebből a háromból kell nekünk valamit betartani. Azt gondolom, hogy egy ilyen jól felvértezett keresztény ember szerintem csípőből lőné, hogy hát az erkölcsi parancsolatot be kell tartani. Így van? Egyetértünk? Hogy azért az általában egy keresztény ember azt mondja. Na de felteszem a kérdést. Be kell tartani bármit a szertartásos parancsolatok közül, ami az istentiszteleti szertartásra vonatkozik, mármint a jeruzsálemi, a Jeruzsálemben lévő templomi szertartás és papi szertartásokból. Erre általában, ezt nem teszem fel kérdésként, mert nem akarok behúzni a csőbe benneteket, úgy csípőből odalövi a keresztény, hogy nem. Holott ez így nem igaz. Aztán azt is feltetjük kérdésként, hogy na jó, akkor jogi dolgokból kell-e valamit megtartani. Azt mondom nektek, hogy abból legkevésbé, mert az alapvetően Izraelre vonatkozik, tehát mint országra vonatkozó jogi rendelkezések, de 100% még arra se tudom kimondani, hogy abból semmi nincs, amire oda kéne nekünk figyelni. Mondta valaki, hogyha az 50 esztendős elengedési évet, amit előír például ebben a jogrendben a Biblia, megtartaná az egész világ. Hogy 50 esztendőnként minden adósságot elengednek az egész világon. Hát figyeljetek, tudjátok, mennyi problémától megszabadul ez a világ? Ha ez így megtörténne? És mondjuk visszanyeri mindenki az eredeti örökségét, családi javakat, helyreáll minden. Vagy például a kamatszedésre vonatkozó tilalom. Ugye, ami szintén jogi dolog, azt mondja, hogy az egyik zsidó másnak nem szedhet kamatot. Ugye most, akik építkezés előtt állnak, vagy már hiteleket vettek föl, és ugye minden héten, minden héten válaszolnak, nem, hogy havonta érkezik a csekk, vagy valamilyen formában csilingel a telefon, hogy na, ezt a pénzt is el kell utalni. De milyen jó lenne, hogyha úgy összességében az a sok százezer forint, ami egy, mondjuk egy 20 éves hitelnél kifizetendő, és nagyon óvatosan mondtam sok százezet, azt nem kéne kifizetni. Mennyivel más lenne ez a világ? Hát persze, ugye szeretnénk ilyen világban élni, de hát nem ott élünk. Mert ezek a törvények elsősorban Izrael földjére vonatkoznak, amikor Izrael természetszerűleg a Tóra tanítása szerint szervezi az életét. Ugye jelen pillanatban ugye világi hatalom van Izraelben. Tehát ugye egy-egyben nem a Tóra szerint kormányoznak. Tehát három csoportról beszéltünk, erkölcsi parancsolatokról, szimbolikus vagy szertartási parancsolatokról, és beszéltünk a jogi vagy társadalomszervezési parancsolatokról. No. És egy picit ugye utaltam arra, hogy mi vonatkozik ránk is, mi nem. Ennél egy csöppet részletesebben is bele fogunk menni, nem nagyon, de ami a mai ige felolvasott ige szakaszónak a megértéséhez szükséges, olyan mélységben feltétlenül. Tehát ugye egy keresztény ember az, hogy ne lopj, világos, hogy egy Krisztus követő keresztény nem fog lopni. Nem veszi el embertársa életét gyűlöletből vagy bosszúvágyból. Nem is fog paráználkodni, vagy nem fog hazudni más kárára, vagy azért, hogy magát jobb színben tüntesse fel mások előtt. Feltettem a kérdést, mi a helyzet a szimbolikus parancsolatokkal, például az áldozatok bemutatásával és az áldozati rendtartással. Természetszerűleg nem gondolom azt, hogyha majd a gyülekezet saját ingatlant épít, akkor lesz egy udvar, hogy ilyen réz vagy bronzoltát fogunk építeni, és akkor elkezdjük a birkákat vágni reggel és este. Ne aggódjatok, tehát nem ment el a sütnivalom, teljesen normális vagyok. Tehát nem gondolom, hogy ilyen szinten ezt nekünk kéne gyakorolni, de vajon nincs-e üzenete nekünk újszövetségi hívő emberek számára az egészen égő áldozatnak, amelyet reggel is este bemutattak a templomba. Nem kellene esetleg ezen elgondolkodnunk, és ezt megszívlelnünk nekünk újszövetségi hívő embereknek. Mert Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni azt. értelmet nyert a Krisztusban, az új szövetségben kiteljesedik, sőt elmélyül több igazság. Az égő áldozatnak, az egészen égő áldozatnak komoly üzenete van. Érdemes megszívlelnünk. Nem lehet ugyanis fél szívvel az Urat követni. Egész életünket, benne mindent, amivel Isten kegyelméből rendelkezünk, naponként oda kell szentelni neki. Csak így, ezen az úton tudjuk követni Krisztus tanítását, amiről Pál beszél itt, és így őt magát. Nem tudom, te hogy vagy vele, de lehet, hogy nem árt reggel és este is oda szentelni az ember életét. Mert nagyon, nagyon hamar előfordul, hogy amit reggel oda szenteltünk, napközben már visszaszeregettük. És mire este eljön, már tele vagyunk aggodalommal, félelemmel, szorongással, vagy haraggal. Vagy már arra sem emlékszünk, mit olvastunk reggel a Bibliában. Előfordulhat? Lehetséges, hogy esetleg nekünk új szövetségi embereknek is kellene tanulmányozni a Mózes harmadik könyvében éppen az egészen égő áldozatnak a szellemi üzenetét, hogy azt a zsolták jelentést, hogy figyelj ide, nem megy másképp, kötéllel kösd oda az áldozat szarvaihoz az oltárt, mert ez élő áldozat. Ugyanis az új szövetségi áldozat, ez nem kiomlott, nem az emberi, tehát nem egy halott áldozat, hanem élő, azaz élő embereknek a szívének odaszentelése. Éppen ezért van arra szükség, hogy újra is újra odaszánd, mert sajnos több dolog elkezdi bennünk, hogy is mondjam, torzítani, vagy néha felül is írni az értékrendünket, ezért szükséges, hogy az odaszánás megszülessen. Méghozzá azt gondolom, hogy reggel és este. Amikor én fiatal keresztény voltam, akkor az idős lelkipásztor bácsitól azt tanultuk, hogy figyeljetek ide, hogyha szeretnétek szellemi életet élni, kezdjétek reggel az Úrral a napot, imádkozzatok és olvassatok igét, és minden este fejezzétek be a napotokat imádsággal és igével. Nem mondta nekünk ez a lelkipásztor bácsi, hogy azért, mert Mózes megmondta, hogy van reggeli meg esti áldozat, de végül is, ha belegondolok, ő ezt mondta. De egészen szellemi értelemben kibontva Isten igének tanítását. Aztán a bűnért bemutatott vétek áldozat kérdés, hogy öt áldozati forma van, majd csak röviden felsorolom, mert mindegyiknek van új szövetség üzenete. A bűnért bemutatott vétek áldozat üzenetén is érdemes elgondolkodnunk. Arra emlékeztet bennünket, hogy a bűn, a vétek, a törvényszegés, a célt tévesztett élet következménye a halál, majd az örök kározat. Tehát a vétek áldozat alapvetően erre emlékezteti a bölcsembert. Ugyanakkor az egyetlen megoldás is felmutatja számunkra azt, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, Zsidó 9.22, de vérontás által van. A bűnök bocsánata azoknak elfedezése az ártatlan állat vérének kiontásával volt elérhető az Ószövetségben. Így maradhatott az Ószövetség embere Isten közelében, és sehogy máshogy. Isten közelében csak úgy maradhatott egy zsidó ember, ha elment a templomba, és kiontották annak az ártatlan báránynak, vagy galamnak, vagy marhának a vérét az ő bűneiért. És amikor ott volt a szeme látára, ezt úgy kellett elképzelni, ott volt, ott állt a szeme látára, elvágta, a nyakát szegte a pap. Igen, a pap a nyakát szegte az állatnak, kifolyt a vére, akkor mindig emlékezett arra a zsidó ember, hogy nekem kéne meghalni most. De milyen kegyelmes az Isten, hogy az én életemet most megkímélte. És ez az ártatlan állat, aki semmit nem csinált abból, amit én csináltam, én voltam a vétkes, ő ártatlan, helyettem most ő pusztul el. Azért gondoljatok bele, hogy azért ez, ha valaki nem teljesen tompa vagy hideg lelkű, azért ez meg kell mozgassa a lelkét, a szívét. És minimum arra sarkalja, hogy nem akarok én jönni holnap is. Hát valahogy összeszedem magam. És Csak hát ugye Szentlélek nélkül ez halott ügy. Nem fog menni. Isten közelébe. És ugye ez a vér általi megszentelés is benne van a Bibliában, és mondja a Biblia, hogy a kiömlő vér által szenteltek meg mindent, a szent edények és a szent sátor dolgaira nézve. Szintén Zsidók 9.22-ben olvasjuk ezt. Ugyanígy nyer bocsánatot a mai élő ember, az ártatlan, bűntelen Jézus Krisztus vér által. És hadd mondjam neked, hogy igazán az igazi bűnbánat az az, amikor újra átéled azt, hogy megfeszített, meghalt a Krisztus, értem. Tehát, hogy ezt átélem, hogy Isten azért tud nekem most megbocsátani, mert az ártatlan, a tiszta, a tökéletes Isten fiúnak a vére kifolyt az én bűneimért, és valójában az új szövetségben sincs másképp bűnbocsánat, csak a vérontás által. A különbség az, hogy Jézus vére egyszer s mindenkorra kiontatott, mert az tökéletes áldozat volt a mi bűneinkért. Ez az üzenet neked, ha hallott vagy még szellemedben, nem jelent semmit. És hallod a szavakat, de nem érted. El se jut hozzád. Azonban benned már ott pislákol az élet, vagy a közeledés az Istenhez, akkor kezded megsejteni ennek a felszabadító, isteni erejét ennek az üzenetnek. De a halott ember, a sötétben lévő ember botorkál, szóval mondani, nem értik a prédikációt. Én értem, hogy nem értik, de nem is csodálom. Hát én se értettem addig, mi meg nem tértem. Hát én olyanokat kérdeztem újjászületés nélkül, amíg ma már triviálisak, már nem csinálnám, meg se kérdezném. Mert ismer a Bibliában, hogy mi van benne. Akkor kaptam megértést. De előtte, amíg sötétségbe jártam, hát úgy csináltam a bűnt, hogy még élveztem is. Mert eltompítottam a saját lelkiismeretemet az élvezetek által. Az élvezetek által nyújtott örömök, hamis örömök, káprázata elvakítja az emberek a szellemi látását. És ugye nyilván ebben a vakságban tartja meg. Aki azonban hisz az Isten fiában, mint aki helyette és érte szenvedett és halt meg, és elfogadja a helyettes áldozatot, bűnbocsánatot nyer, és Krisztus feltámadásának ereje lakozik, betölti az ő életét, és így nyer örök élet reménységét és örök életet. A törvényben elénk tároló szimbólumok közül még kettőt fogok hozni. Az egyik a kézzátétel. Ha megfigyelitek az áldozatot és a Mózes harmadik könyvét az elejétől elkezditek ott olvasni, akkor látni fogjátok, hogy minden áldozatot, mielőtt bemutatták, oda kellett menni az érintetnek, tehát aki bűnt cselekedett, aki az engesztelést kérte, és rá kellett tenni a kezét az élő áldozati állat fejére, és ez a kézrátétel azt jelentette, hogy közöm van hozzá, hogy ez most én értem történik. Az én bűnömet helyezték rá. Ez az állat még élhetne, de most azért fog elpusztulni, mert én bűnös vagyok. Tehát nincs olyan keresztény élet, amelynek nincs köze Jézus Krisztushoz. Nincs olyan keresztény élet, aki azt mondja, hogy Pilátus ölte meg Jézus, vagy a zsidók. Csak olyan kereszténység van, aki tudja, kezem ott volt. Én fogtam a kalapácsot, én fogtam a korbácsot, én kiabáltam, én integettem, én voltam. Közöm van ahhoz, ami ott történt. És ez a közösséghoz közösség az élő Istennel. Ez a Krisztus áldozatával való személyes érintettség. Kapcsol be engem az örökkévaló Isten vérkeringésével vissza. Közöm van hozzá. Én miattam történik. Tehát a kézrátétel, az állat fejére állakott kézrátétele is nagyon komoly üzenettel bír nekünk új szövetség embereknek, és nem tudunk nélküle tovább menni. Célt tévesztettem, ugye a bűn a céltévesztés, elrontottam. Nem azt szerint éltem az életemet, amelyet te Istenem a lelkiismeretemben kódoltál, a te képűséged, a te Isten képűségem, a teremtettségemtől fogva, nem teljesítettem a te akaratodat. Nem azt szerint éltem. Elvétettem, vétkeztem ellened, önfejű voltam, önző módon, a saját fejem után mentem, nem törődtem veled, ez a bűn. Azonban, amikor rátette az a zsidó ember a kezét az áldozati állat fejére, jó esetben, azt mondta, hiszem, hogy amikor ennek az állatnak a vére kifolyik, Isten megbocsát nekem. Hiszem, hogy Isten engem igazzá tesz. Hiszem, hogy Isten jelenlétében, Isten közösségében visszatérhetek. Most, amikor kifolyik ez a vér, én értem az én vétkeimért, Isten nekem megbocsát. Az Ószövetségben elfedez, Újszövetségben eltöröl minden bűnt. És az utolsó kép a mózesi szimbolikus törvényekből, ez a bűnbak, ugye ez a köznyelvbe is átjött, hogy kit nevezünk bűnbaknak, ugye, akit okolnak mindenért. Tehát ő a bűnbak, hogy van egy kollektíve sok ember által elkövetett vétek és bűn, és akkor mutogattunk, hogy azért, mert te. Ismerős érzés? Feleségem ismeri. Az a helyzet, hogy még majdnem tudom, mire is gondol. De mi ilyenek vagyunk, ugye, amikor van egy patáliai baj a családba, és akkor megmondjuk, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Nem? Mutogatunk. Újra. Azért, mert. Azért vagyok ilyen, vagy olyan, mert. Sokszor meg a bűn terheli az ember életét, és ezért jön, amilyen egyébként. Tehát azért sokszor azért űzött, mert lelkiismeretében hordozza a bélyeget. Vagy azért, mert nem néz szembe a saját vétkeivel, bűneivel, és nem akar abból megtérni. Ezért egyszerűbb a másikat hibáztatni. Szóval a bűnbak képe, amely az Ószövetségben, ugye a Mózes könyvében elénk tárul, nagyon is jellemzi az életünket, a gondolkodásunkat. És hát ebből a szempontból a viselkedésünket is. Új szövetség. Hogy is olvassuk a Mózes harmadik könyve 16. fejezet 21-22-es versében? És tegye Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét. Ha érdekes, hogy hamisság, vétek. Ugye, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Nagyon érdekes egyébként, hogy a bűn és hamisság nem ugyanazt jelenti, de összefüggenek. A megromlott lélek az már hamis is, hazudozik. Már mellé beszél, már sumákol, már elhajlott, már nem egyenes úton jár. Ez a hamisság, a megromlottság állapota. Minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére. Aztán küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Láttuk itt a bűnbaknak arról készült festményt, és oda raktam a igazi bűnbakot, a Krisztust a képre. William Holman Huntnak a festménye ez, amit láttok. És ugye az üzenete ennek, azt mondja az írás a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 11-12. versében, hogy kivitték a megváltót a városon kívül. És ott feszítették meg, ugyanúgy, mint ezt a bűnbakot. Ő hordozta, azt mondja bemerítő János, amikor látja bemerítését követő másnapon, következő napon názareti Jézust, hogy íme az Isten báránya, ő hordozza ennek a világnak a bűneit. Amikor ő bemerítkezik, ugye fölvett ezt a sok bűnt, amit megvallanak az emberek, mikor bemerítkeznek, és az ő feltámadásának dicsősége által pedig új életben tudnak járni, ugye ennek a szimbóluma a bemerítés, az Úr Jézus pont fordítva tette ezt. Amikor bemerítkezik, utána azt mondja a bemerítő János, a próféta, hogy itt van az Isten áldozati báránya, hordozza a világ bűneit, és nem a szertartási törvény szerint a templomban áldozták fel, hanem mint a bűnbakot kivitték a táboron kívülre, és így szenvedett és halt meg az igaz, a szent és tiszta helyettünk, miattunk, értünk. így szerezve nekünk lehetőséget és kegyelmet és bűnbocsánatot. Ötféle áldozat van az Ószövetségben, az egyik az égő áldozat, hogy mondtam, az odaszentelés, imádatnak a szimbóluma, az étel áldozat, ez isteni gondviselésért való hálaadás áldozata, Isten jóságáért való hálaáldozat, a hódolat kifejeződésének áldozata van benne. Aztán a harmadik típus áldozat, a hála áldozat, ez egy közösségi áldozat volt, együtt étkeztek Isten színe előtt, az Isten tiszteletének önkéntes cselekménye volt, nyilván meg az öröm és a hála fejeződik ki benne. Aztán a bűnért való áldozat, erről már beszéltem, és a vétek áldozat, amely jóvátételi áldozatot is tartalmazott, tehát hogyha valaki vétkezett valaki ellen, akkor 20%-os kárpótlással is tartozott, ez is kapcsolódott ez a törvényszerűséghez, vagy ez a parancsolathoz és szertartási törvényhez. Érzitek és látjátok, hogy nagyon is új szövetségi szellemi üzenetei vannak ennek. Az Úr az Ószövetségben sem kívánt hazug és üres áldozatot. A prófétái által időről időre fel is hívta a népe figyelmét, hogy ezt ne csinálják. Ézsaiás próféta könyvében találjátok az első rész 11-es versétől az egyik ilyen megrázó intelmet. Hát Ézsaiás is nagyon érdekes, Ézsaiás próféta könyvét olvassátok az első 5 fejezetet, majd a 6. fejezetben, amikor ugye ott bekerül az Isten jelenlétébe, és a fogalmazás, hogy megváltozik, ugye ti, utána mi. Tehát ugye Ézsaiás és az Istennel való közösségben, amikor ő úgy járt az Úrral, és úgy találkozott az Úrral, úgy változtak a dolgok. Amikor a Szentében megjelenítek Isten dicsősége, akkor egy nagyon komoly változáson ment át Ézsaiás. Ez látszik majd, hogy nézzétek meg a Ézsaiás proféta könyvének első 6 fejezetét és a 7. fejezet első versétől ezt a megfogalmazásbeli különbséget, meg hogy mennyire megtelik aztán kegyelemmel a 7. résztől a Ézsaiás, mert tudjátok, talán emlékeztek rá, 6. fejezetben Isten templomában van ez a pap, megjelenik neki az Úr, megnyílik a menny, egy látomása van, és egyből rászakadnak a bűnei. Azt mondja, fú, én bűnös ember vagyok. Milyen érdekes, Isten jelenlétének az első munkája, az ember az elveszettségével szembesül. És aztán azt is érzékelte és látta, hogy megy egy angyal, vesz egy szent, a szentséget szimbolizáló parazsat, és megérint a nyelvét, mert azt mondja, Ézsaiás, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Mennyit vétkezünk, mondja Jakab a beszédünkkel. Ó, Uram, könyörű! Ha kicsit megfontoltabbak lennénk, mennyi áldást tudnánk felszabadítani a kapcsolatainkban. Úgy fogalmazta meg a dicsőítőknek, hogy ne súlyokat rakjunk egymásra, hanem szárnyakat adjunk a másiknak. Igaz, hogy sokszor a szemléletmódbeli megváltozás már nem azt nézem, mi nincs, hanem azért vagyok hálás, ami van például. Ez egy ugyanaz, nem változott semmi, csak én másképpen kezdem látni az életnek a szadolgát. És ebből fakadóan én egészen másképpen tudom értékelni. Tegnapi napon itt voltunk a csoportvezetőkkel, és több ilyen beszámolt hallgattunk. Én tele hálával mentem haza. Hogy mennyi érték, mennyi ajándék, mennyi szeretet, mennyi odaszállás van a testvérek életében az Úr felé, az Úr szolgáltában. És gyülekedtünk attól olyan, amilyen, hogy sok-sok testvér, akik nem is voltak itt, azok is nagyon sokan ezzel a lelkülettel szívvel állnak hozzá. És én hálával mentem hozzá. Örömmel a szívembe. És meg is fogalmaztam magamban, mennyire fontos, hogy évente egyszer ezt így halljuk. Mert megfeledkezünk róla. És egy csomó minden eltozítja a gondolkodásunkat. Ezért fontosak a látásnapok. Hogy évente egyszer végig megyünk ezeken, és csak gyönyörködünk az ajándékok tömkelegében. Az Isten szellemétől és való, a teremtettségtől és Isten szellemétől való színességben, amivel megáldott bennünket, és ugyanígy más keresztény gyülekezeteket is az Úr. És mennyire gáz, amikor nem, sok-sok értéket nem veszük észre, hanem ráharapunk 2-3 dologra, és akkor odaförmedünk a másiknak. Nem? És akkor megsebezzük, megbántjuk, lehúzzuk. ott lehet, hogy lenne 10 dolog, amiért mondhatnánk, hogy figyelj, óriási. Nagyon jó, nagyon köszönöm. Vagy kettővet hátrább lépnék, csak a picit lehet többet látnék az egész történetből, vagy jobban megérteném a másikat. Szóval Ézsaiás, első szakasz. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövéréből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselnem. Úgy de kemény azért, nem? De látjátok, hogy az Ószövetségben sem az volt a lényeg, hogy a burkolat meglegyen. Hát ott is hitáltal kellett volna bemutatni ezt az áldozatot. És a hit, az Istennek való engedelmes és a szavában való, és Isten való bizalom és hit működtette, azért valójában szellemértelemben ott is az áldozati szertartást, még akkor is, hogyha nem tudta tökéletessé tenni az embert, csak egyedül a bárány vére, Jézus vére. Nem szabad elfelejtenünk, tehát Isten nem tudjuk becsapni. Neki ma is a szívbéli és őszinte áldozata kedves. Legyen az idő, tehetség, pénz, eszközök, szolgálat formájában megjelenő áldozat. Fakadjon az szívből, és a megváltásért való igaz hálóáldozatként. Mint teremmény, imádjuk a Teremtőt, aki Krisztus által egyszer s mindenkorra mennyei atyánká lett. És ahogy mondtam nektek, az apostol, hogy betekintést ad nekünk, a törvény és az új szövetség, Isten népe, ószövetségi népe és újszövetségi népe kijelentésébe, eképpen, Efézus 2.13-tól olvasom. Sok mindent elmondtam, így nem magyarázom, azt mondom, több szempontból magáért fognak beszélni az igék. Efézus 2.13. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Ezek a pogányok, a nem zsidók. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, zsidót és nem zsidót, és az ő testében lebontotta az elválasztófalat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megtörte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek a lélekben, a nagybetű a Szentlélek, az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többi idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe az Istennek. Mert ráépültetek, és ez fontos, az apostolok és proféták alapjára. A sarokkő pedig maga a Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban. És akiben ti együtt épültök, az Isten hajlékává, méghozzá szent lélek által. Azt mondja itt az írás, hogy ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő azonban maga a Krisztus Jézus. Az apostolok zsidók voltak. A proféták zsidók voltak. Az ószövetségi profétákról beszélünk. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy az ószövetség kinyilatkoztatása az alapja a szellemi életünknek. És ha belegondoltatok abban, amit most megnéztünk az ószövetségi törvény alapján, érthető is, hogy bizony alapot jelent számunkra. Csak mélyebb értelme van. Szellemi megértés származik már a kijelentés által belőle, de azért ne gondoljátok, hogy ebből semmit nem értettek a zsidók. Vagy Ábrám, vagy Dávid, vagy Ézsaiás, hogy teljesen vakon volt. Nem így van. Nagyon sok mindent azért föltárt nekik a Szentlélek. Dávidnak kimondottan még kinyilatkoztatása volt ezekről az igazságokról. Nem véletlen, amit leírt Zsoltárokban, vagy ahogy cselekszik. A törvény és a proféták tehát, ahogy jelentősége Krisztus tanításában. Mit is olvasunk az Úr Jézusnál? A Máté 7.12-ben olvassuk. Amit te szeretnétek, emlékeztek? Hogy az emberek veletek tegyenek, ti is pontosan ugyanazt cselekedjétek velük. Csak erről megfelelkezünk, hogy mi van utána. Jézus azt mondja, hogy ez a törvény. És ezt tanítják a proféták. Hát ez egyértelműen az Ószövetség, nem? Jelzem, akkor még Újszövetség nem is volt. Az Újszövetség maga Krisztus volt, és mindaz, amit akkor ott elmondott, és majd lejegyeztek az evangélisták, és majd a Szentlélek által ugye nagy rész Pál apostol az Újszövetségben, meg Péter is, Jakab is természetesen, meg János is. Azt mondja a názáreti Jézus, hogy alapvetően a törvény és a proféták ezt tanították, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ha cselekedjétek velük. Tehát minden, amit a proféták mondtak, annak a lényege ez. És itt megint tettünk egy lépést azért, hogy megértsük a 23. verset, amit felolvastam. Aztán a következőt, egy beszélgetésben a következő hangzik el. Mester, melyik a nagy parancsolat? Máté 22.36. A törvényben. Nem mondja Jézus, hogy hagyjad már az egészet, mit foglalkozol vele, hát dumáljál már itt nekem, hát új szövetségben élünk, hagyjuk az egészet a sunyiba. Hanem elkezd idézni a Mózes 5. könyvében kinyilatkoztatott igazságot. Eképpen. Egyébként, ami egy rendes zsidó embernek reggeli és esti imádsága. Szeress az Urat, a te Istenedet, megint reggeli és esti áldozat, látjátok? Imádozat. Szeress az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Befejezte itt? Nem fejezte, befolytatja. A második azt mondja, hasonló ehhez. Szeress fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ a törvény és a proféták. Azt mondja, föl van akasztva az összes 613 parancs, és egy kötélen függ. Ez pedig a szeretet parancsa. Na itt kezdjük megérteni, hogy hogyan és miért ír felül bizonyos parancsokat a szeretet. És miért nem bűn bizonyos parancsokat nem betölteni egy annál magasabb rendű parancsolat megtartásáért. Az Ószövetségi törvény helyes értelmezéséhez ad tehát útmutatást itt nekünk az Úr Jézus ezekben az ige szakaszokban. A szeretet parancsa minden parancsolat fölött áll. Sőt, a szeretet parancsolata által lehet értelmezni minden parancsolatot a Bibliában. És azért hadd mondjam nektek, hogy a rabbik azért sok esetben ezt leírják, hogy a jót tenni a másikkal a parancs betörtésének igazán ez az értelme. És amikor a názáreti Jézus gyógyít, ugye a szombaton, és ott ugye a 10 parancsolatot megszegi, mert zsidónak be kellett tölteni a szombat parancsot, az vonatkozott rá, ő keményen, sőt, hát ugye az törvényszegés volt, súlyos következménnyel, és gyógyít szombaton, akkor mit mond? Szabad-e jót tenni szombaton? Értitek? Tehát názáreti Jézus a tanításában ennek az íjének a fényében értelmezi a törvényt. Vagy amikor szakít szombaton, éhesek, úton vannak, sokszor nem tudnak aludni sem, és mennek egy búzamezőn át, és a tanítványok szakítanak a kalászokból, morzsolják a kezükbe, és a gabonát rágják, mert éhesek. És akkor ott a harami, a társaság, a színimázi, a képmutató, akik kívülről vágták az igét, azt mondják, hogy tehetnek ilyet? A tanítványok szombaton aratnak, de hogy arattak volna, szegények éhelveztek volna, ettek egy pár szem búzát. Amennyiként a törvény szerint nem kötöttek bele, mert ugye a zsidó törvények szerint például, ha átmentél egy szőlőföldön, vehettél be szőlőt, és ott megehetted. És azért téged senki nem ítéltett el. Nyilván ez a törvény Magyarországon nem él, tehát ne próbálkozzál. Nem mondja, hogy a Bibliában ez van, mert szerintem vesznek egy szőlőkarót, aztán hegedülés lesz. És hiába mondod, hogy de Mózes harmadik kömének, mit tudom, hogy készül, megadja bugyának, mert ez a zsidókra vonatkozik. Ez a zsidó Izraelbe érvényes törvény. Itt ugye ezt nem elvárható, hogy megtegyék. De Jézus azt mondja nekik, hogy nem emlékeztek arra, amikor Dávid oda megy a szent helyre, és éhes, és a velen lévők is éhesek, és azt mondja a papnak, hogy nincs-e valami ennivalótok. Azt mondja, hát most vettem le az Isten színéről a szent kenyereket, amit csak papoknak szabadott megenni. És odaadja neki. Hát nem tudta a pap a törvényt? Hogy nem eheti meg Dávid? Hát Dávid Júda törzséből származott, nem levita volt, hát csak leviták elték meg. Nem tudta? Miért adta oda neki? És egy szót sem olvasott, a törvény, meg ugye, mit fog szólni az úr? Jaj, gyorsan, tudom én, egyik társának mondja, hogy figyelj, Kón, szaladj gyorsan, hozz egy bárány, mert most odaadom ezt a kenyeret, de mikor odaadom, már azonnal vágd el a nyakát. Mert azonnal, hogy meg ne halljak. Nincs semmilyen, sőt, azt úgy látjuk, mintha ez olyan normális lenne. Miért? Azért, mert a szeret, tudta a papa a lényeget. Hogy a jót tenni egy szükségben lévővel magasabb rendű, mint az a parancs, hogy nem elheti meg más. Értitek? És akkor érzitek és látjátok, hogy az Isten igéje tele van a kegyelemmel. Az Isten igéje tele van azzal, amilyen az Isten. Az Isten szeretetének üzenetével. És az Ószövetség istenese rideg Isten. De 400 év után, sőt több mint 400 év után már nem bírta nézni, hogy felemésztik a saját gyerekeiket, a kánaaniták, és elégetik bálványoknak. És hogy egymást ezt így gyalázzák meg, és már senki nincs biztonságban. És azt mondta, hogy nem hagyhatom meg velük egyet sem, mert annyi ajkiáltás és fájdalom és szenvedés jön fel hozzám, hogy ez kiirtani való az egész. Ezt nem lehet megjavítani, 400 évig nem sikerült. Hogy az se az irgalmatlanság, hanem itt a vége, betelt a kegyetlenség. Betelt a gonoszság. Felhatott a kiáltás. Miképpen Sodoma és Gomora földjének kiáltása is. És ezt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy nem emlékeztek, hogy Dávid evett a kenyerekből? Hát nem ehetett volna. De a király se egyébként. Még a király lett volna, nem is volt király. Hadvezér volt akkor még. Tehát látjátok, hogy amiről beszélünk, ahogy Jézus értelmezi, és Jézus megvilágítja számunkra Isten csodálatos világát, az megjelent az Ószövetségben is. Isten nem változott semmit. Isten ugyanaz. Hogy olvastuk? A szeretet, azaz a kegyelem törvénye, mert kettő ugye a szeretet törvénye, vagy kegyelem törvénye, elválaszthatatlan, ugyanaz. Amilyen mértékben az ember kész befogadni Isten szeretetét, ami az ő kegyelme, növekedni fog a szellemi életben. Egyre mélyebben érti és ismeri meg a magasabb rendű törvényt, ami a szeretet törvénye. Ennek fényében érthetjük meg az utolsó verset ebben az igeszakaszban. Sokat idézzük már, akik régebb óta keresztények vagyunk, Róma 6.23-at. Félhangosan el tudjuk mondani? A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Halleluja. No, hogyan is értjük ezt az igét? a törvény szerint mindnyájan bűnösök vagyunk. Így van? Ez az igazság. Így mind annyian méltóak vagyunk a halálra. Így van? Mindannyian méltóak vagyunk halálra, minden ember, nincs különbség. Ha gyülekezetbe jár, ha nem jár gyülekezetbe, ez minden ember igaz. Egybe van zárva az emberiség a bűnbe, hogy mondja az írás. Azaz a céltévesztett állapotba, az Isten nélküliségbe, az Istentől elszakított állapotba, amiből aztán sok cselekedetként megjelenő bűn származik, amit mi bűnnek nevezünk, de az már gyümölcs. Ezért nem tudnak az emberek megváltozni, mert a életük, tehát a szemléletmódjuk a beplántáltságunknak a következményét akarják megjobbítani, nem pedig a gyökerét. Méltóak vagyunk az ítéletre, az örök halára, a kárhozatra. Isten azonban a szeretet törvénye által, ami a kegyelem törvénye, felülírja az ítéletet, ha ezt a Krisztus helyettes áldozata által felkínált kegyelmet elfogadjuk. Így teljesedik be, amit Jakab ír. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. És mit mond? Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Ezért van az például, hogy amikor a náci németek elől bújtattak ugye zsidókat, és jöttek a németek, azt mondták, hogy vannak itt zsidók? És akkor, aki be akarta menteni a másik ember életét, azt mondta, nincsenek. És nem vétkeztek. Nem vétkeztek. Így Isten, amikor azt mondja, hogy szentesinég itt a megbocsátottak a vétkeid, örök életed van, nem vagy bűnös, nincs ellenmondás önmagával. Mert az ítéleten diadalmaskodik az életedben az ő irgalma. És magadra mondhatod ugyanezt. Hogy Isten rád néz, azt mondja, hogy bűneid miatt méltó lenni a kározatra, de mivel az én fiamban hiszel, az én szeretetem diadalmaskodik az ítéletemben. Érvényt szereztem az én szeretetemnek és igazságomnak az én szent fiam vére által. Kifolyt az ő szent vére, ezért megbocsátok neked. El van törölve minden vétkedés, minden ánokságod. Fogadjuk el tehát Isten szent kegyelmét, Isten szeretetét, amely diadalmaskodik az ítélet felett. Logikus, nem? Teljesen érthető. Micsoda fantasztikus folyamat van a Szentírásban, Ó és Új Szövetségben. Istennek ez a csodálatos kijelentése ott van benne, amely megörvendezteti a hívő ember szívét, és reménységet táplált azoknak lelkében is, akik még nem az övéi. Beszélgettem valakivel, és ezzel zárnám. Indított a Szentlélek, hogy megkérdezzem tőlük, hogy ma, ha meghalnátok, bejutnátok-e a mennyországba? Hát kicsit furcsa kérdés volt, mert munkahelyen történt. Egy igazgatótól általában nem ezt szokták várni. De nagyon egyértelműen éreztem a Szentlélek által, hogy most ennek van az ideje. És akkor mondták, hogy nagy kerek szemekkel néztek rá a maszk alatt, vagy a maszk felett, bocsánat, akkor nem láttam a szemüket. De még a szemünkre nem kell maszkot húzni, csak a szánkra, meg az orrunkra. Bár még az is lehet. Na, bocsítják, ez poént, nyilván van értelmenek a masznak, mert vigyázunk egymásra természetesen, és ez nem helytelen. Lényeg az, hogy hát aztán mondják, hogy hát csak a mennyországba jutnánk. Hát biztos oda jutunk, de némi bizonytalanság azért véletlen felfedezni ebben a mondatban. És akkor mondtam nekik, hogy na oké, én ezt megértem, hát végül is minden normális ember, ha tudja, hogy miről szól a mennyország meg a pokol, úgy nagyjából nem bagatelizálja és poénkodik, hogy ugrálnak a üskörül az ördögök, aztán főzik a gulyáslevest, hogyha nem így látja, hanem csak az a baj, hogy a gulyáslevest, te vagy a hús. Tehát ugye ez már, ugye, az már nem annyira humoros. Tehát egy kicsit is valóságát érzi, hogy a pokol az egy rettenetes hely, örök szenvedés, örök kín, örök sötétség. A végső, a rettenetes kétség, soha véget nem érő kétségbeesés helye. A mennyország meg a szabadság örömnek, a betegségektől, a haláltól szabadságnak a helye, ami egy fantasztikus, nagyszerű hely, csodálatos illatok, ízek, színek, természet, romlatlanság és örökké. Azért minden normális ember ide akar jutni. Hát mondja, ők is, hogy csak ide jutnak. És mondom, miért? Tehát azt mondják, hogy hát, alapvetően hát jók vagyunk, hát nem vagyunk olyan rosszak, mint a többi ember. És azt tudom nektek mondani, ismerve őket, meg mondjuk a tököli börtönt, hogy alapvetően a kettő között tényleg van különbség. És mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, egy baj van ezzel. Hogy olyan ajtó a mennyország aranyfalán nincs, hogy nem vagyok olyan rossz, mint a másik. Olyan sincs, hogy jó vagyok. Egy ajtó van rajta. Ezt pedig úgy hívják, hogy Názáreti Jézus. És mondom, tudjátok, ez az Istennek a csodája. Hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, és hiszi, hogy ő, mint tökéletes és tiszta, meghalt a bűneiért, és ezt elfogadja. Nem, hogy kopogtatni kell az ajtón, hanem nyitva is lesz előtte. Sőt, tárt karokkal várja az Úr. És magához ölel így, hazajöttél, itt vagy, alig vártalak. És láttam a szemükön a ragyogást, hogy megérintette őket. És aztán mondtam, még természetesen, ha tovább is érdeklődtök, akkor állok rendelkezésetekre, és most megyek még kopácsom a számítógépet, mert még néhány feladat van, amit hátra van, és meg kell csináljunk nektek is, és nekünk is. És olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy bárkinek tudjuk hirdetni ezt a felszabadító üzenetet. És természetesen aztán lehet beszélgetni arról, hogy készpénzként mit jelent az az élet egy házastársi kapcsolatban, egy gyermeknevelésben, egy munkatársi kapcsolatban. Mit jelent ez, amikor hibázunk az ahhoz való viszonyunkban, hogy működik a bocsánatkérés. Mert ugye ezek már azok, amik ennek a készpénzé, tehát a gyakorlati életbe megjelenő gyümölcsei, de nem ezért nyílik meg az ajtó, hanem mert az Isten szeretete diadalmaskodik az ítéleten. Áldassék az Úr szent neve. Amen.